Eso como vamos a estar, eso como siendo. Hát akkor elkezdeném. A megadott cím az Izrael háborúi. Ez a címe, ez lesz most egy órán keresztül, és utána jönnek a többi előadások. Hát Izraelnek annyi háborúja volt, hogy ez az egy óra azt hiszem, hogy kevés lenne, hogyha mindegyiket végig akarnánk venni. Tehát így rövid számozás, ugye a függetlenségi háború, akkor az 56-os szuezi háború, akkor a 67-es hatnapos háború, akkor a 73-as jomkipuri háború, akkor a különböző kisebb-nagyobb libanoni háborúk, a litáni hadművelet, mondjuk az iraki atomreaktor lebombázása 81-ben, az nem tekinthető háborús cselekedet, nem háború, jogos védelem. A 82-es libanoni háború, amikor Izrael elfoglalja a Libanonnak egy jelentős részét, és magát Beirutot is, sikerül békeszerződést aláírni a Bashar Gyumájellel, akit aztán a palesztinok rövid úton eltesznek lábbalól az egész pártvezetéssel és a kormányával együtt felrogatják őket. 87-ben veszi kezdetét az első intifádá, ami hát ilyen aszimmetrikus háborúként is felfogható. 96-ban volt az úgynevezett, amit magyarra úgy fordítottak, hogy alagútválság, amikor a Minhelethák Hotel a második intifáda az nem, az 2000-re kezdődött el a második. Jó, hát ez egy közös intifáda volt. Az 2000-től 2005-ig addig tartott. Közte volt ugye a libanoni háború 2006 nyarán. És ezek között is voltak kisebb-nagyobb háborúk, és egyébként is folyamatosan volt terrorizmus. Azt lehet mondani, hogy Izrael modernkori történelme egy merő háború úgy, ahogy van. Na most Izraelnek szerencsére nem csak háborúi voltak, hanem voltak békéi is. Azt is érdemes itt megemlíteni. Nézem közben, hogy ugye a Camp David-i békeegyezmény Egyiptommal, aminek következtében Izrael visszaadta Egyiptomnak a sínai félszigetet, és békét kötöttek, ugye Szadat elnök ismeretes jeruzsálemi látogatását követően. Az Egyiptommal való kapcsolat az nem emlékeztet igazán békére, inkább a háború hiányára emlékeztet, ami nem jelenti azt, hogy időnként ne történjenek terrorcselekmények, azok is történtek a múltban, jó néhány alkalommal. Viszont háborút nem vívott Egyiptom és Izrael azóta. Szokás ezt úgy emlegetni, mint valami hideg békét, de az utóbbi időben a szakértők a hideg béke helyett inkább a hideg háború fogalmát használják el a dologra. Egyiptom az ugye átengedi, támogatja a Hamas felfegyverzését a gázai övezetben, és ezáltal szerintem.
Volt, amikor az első intifáda 82-ben ki akar kitört, akkor nem csak Izraelbe tört ki egyszerre, hanem ugye ez az idő Egyiptomban is akartak a palesztinokat problémázni.
Ez nem 87-től indul, nem 82-től.
Ez nem az a lényeg, hanem a lényeg az, hogy amikor ott a nem tudom éppen, hogy melyik a terrorszervezet próbálta, az egyiptomi hadsereg napok alatt több száz palesztin terroristát lenőttek, akik letartottak a terror, egy nap alatt végezett.
Jó, hát ez Egyiptomnak a palesztinokra való háborúja.
A fogok terében nem feltétlenül az egyiptomiak nem szeretik a...
Jó, az egyiptomiak szeretik, hogyha nyugalom van a saját országukban. Viszont támogatják a Hamaszt, hogy Izrael ellen háborúzzon. Tehát ez egy két különálló dolog.
Nagyon
meredek
a fogalmazás. hogy
ez nyilvánosan hangzik
el,
hogy ez
nyilvánosan hangzik el. Ha támogatja is, mert nagy is szegény mértékben átengedi magának egyet, ő nem tegyve, átengedi magát az Iránból érkező fegyvereket, ugye a gázai övezetben, mert hát ő rajta, neki van közös határa.
Neki is van közös
határa. Itt ráálltam, megvannak számolt, igen.
Akkor mi, a hozzászólás? Akkor miért mered?
Az, hogy egy kényszerhelyzetben van, nem egy titok támogatja, egy titok, hogy kényszerhelyzetben van, azáltal, hogy a fundamentalisták állandó támogatásokat intéznek a világi kormányzás ellen, és ennek a parírozására ő átengedni magán ezeket a fegyvereket.
Engem nem érdekel, hogy Egyiptom milyen helyzetben van, engem csak az érdekel, ez számomra az az érdekes, hogy átengedi a fegyvereket, hogy azt ő miért teszi, az legyen az ő problémája. Adott esetben azt mondjuk keveset érdekli mondjuk a zsíroszi, vagy az ászlóbi, vagy az ászkeromi embereket, hogyha az Egyiptom útján átcsempészett fegyverek a rémülsi az ő lakásukból kötnek ki. Jó. Hát Ashkelonban, ha jól
tudom,
és rövidesen ható körben lesz versenyve is a maga 2000 lakosával. Mondom, most hol tartottam? Egyiptomi béke, igen. A másik pedig a Jordániával kötött béke, ugye az 1994-re datálódik, az viszonylag egy jobb, melegebb, békésebb béke, mint az egyiptomi. Ezt jelzi is egyébként a legutóbbi projekt, amit a mostani konferencián jelentettek be, ez az Araba völgyi projekt, ugye a Vörös-tengerről majd, tehát Jordán és izraeli együttműködéssel a Vörös-tenger vizét csatornákon fogják a Hold-tengerhez szállítani. Tehát vannak békés projektek, tehát van békés együttműködés. Egyiptomban, én ott jártam 92-ben, itt nem volt rajta a térképeken, és mutattam egy-két embernek a seket, hogy nem maradt már pénzem, nem maradt dollárom, hogy váltsák be, és azt mondja, hogy micsoda. Tehát ez egyszerűen nincsenek normális békés kapcsolatok Egyiptom és Izrael között, nincsen háború, vannak incidensek, több alkalommal is voltak, de nincsen béke. Egy békekötés az nem csak azt jelenti, hogy nem háborúzok a másikkal, hanem hogy békés normális kapcsolatokat viszonylag tápolok a két állam között. Igen, de visszafelé nem. Visszafelé nem. Jó, menjünk tovább, jó? Tehát ezek voltak a jelenlegi. Igen, éppen ma jelentették be mindkét oldalról, tehát izraeli részről is és szíriai részről is, hogy a tárgyalásokat Törökországban, török közvetítéssel a Golán felsíkról ismét felveszik. A szíriai külügyminiszter most jelentette be, hogy Izrael kötelezettséget vállalt arra, hogy teljes mértékben kivonul a Golánról. Ezt izraeli részről nem erősítettük meg, nem tudom, hogy amilyen mondta, én az internetet néztem. Ez nekem egy kicsit furcsa lenne, ugyanis ha egy kicsit ért a joghoz, az tudja, hogyha a Izrael a Golán fennsíkot teljes egészében visszaadja Szíriának, akkor a határ az nem a Kineret tó partján, hanem a tó közepén húzódik majd. Ezt én kizártnak tartom, hogy Izrael a vízforrásainak egy jelentős részéről így módon képen lemondani, ahol nem is beszél, hogy ez az milyen, hogy mondja?
Egyébként volt a Golátán Sigon, és akkor elmondta a legendezettség, hogy Izraelnek katonai szempontból talán még a vízben is fontosabb szerepe van.
Jó, hát arról nem is beszélve, hogy nincs az a biztosíték, ami biztosítaná azt, hogy Izrael szíriai részről nem éri támadás. Az izraeliek azt kérik Szíriától, hogy cserébe szakítson meg minden kapcsolatot az elsősorban Iránnal. Tehát azt a síta félholdat, ami Irán, Szíria Hezbollah, Hamas, a Hamas ugye nem síta, de csatlakozva hozzájuk, ezt így megszatítsa és kettévágja, de erre semmilyen biztosíték nincs, hogyha Szíria visszakapja a Golán fennsíkot, hogy utána ennek meg fog cselekedni. Föl van fegyverkezve teljesen, az oroszok rakétákat fognak szállítani nekik, iráni pénzen kapják meg ezeket, hát elképzelhetetlenek tartom, hogy ebből a béke erőfeszítésből bármi is és
kinyomja. Másik mondani, hogy száraz a dolog, mert amikor nem kérdezik, nem tudom pontosan, mikor arra jön, nem 67-től, mikor tudják, mert te kerekezik a tavasszik.
Hát én erre nem emlékszem. Igaz, hogy nem voltam a... Tudod.
Már egy sem tudott áll, sokan jól mondtad. Idegen vezető, amikor már Damaszkuszban volt, meg azt mondta, hogy akkamatot átszállt.
Átszállt volt, de nem jutottak el.
Átszállt volt Norinyában. Igen. Tehát átszállt akkor javasolt az Gézinek, hogy akkor most vonuljanak ki Izraelbe. Tehát néha meg itt milyen tárgyási pozícióban, hogy Izraelnél van a Golán. Tehát nem tudom, hogy Szíria mit tud adni cserébe a
béke tárgyalásokat. Hát az a baj, hogy csak valami olyasmit tud ígérni, ami nem egy... tehát amire nincsen biztosíték.
Most hát ígéret,
de nem adott meg a földön. Jó, hát én egyébként, és ezt magam között, én semmilyen körülmények között nem adnék, és ez más kérdés. De pláne ígéret él, meg aztán végképp lehet. Jó, hát ebben egyébként.
Valami látszó, valami... Én azt akartam mondani, hogy azért a szíriai polgár azért a földrajzal annyira nincs tisztába. És főleg nem ilyen időszakban van, ahol amiről beszélünk. Tehát neki fel meg lehet, tehát visszaadnak egy darabot nyilván a észak-keleti oldalát, a Golánban, valamelyik vissza lehet adni, visszakaptuk értelmeinket. Senkinek az én világban...
Nem tudom, többször fel lett ajánlva különböző asszadoknak. És egyik, amikor azt mondták, hogy egy kilométer széles sáv fennmarad, akkor azt mondja az öreg asszát, hogy én a tó partján piknikeltem annak idején, én azt nem vagyok hajlandó eladni. Hát nekik nem kellett. Állítom, még az is előfordulhat, hogy ez tényleg fölajánlja az egész Golán, a fiatal asszát azt mondja, hogy közben nem kell. Azt is el tudom még képzelni. Többször fel volt már ajánlva, hasonló ajánlatok voltak, és minden alkalommal végül is Szíria visszautasította.
Szíria... Ez egy gazdasági kérdés. Szíriának a pénzbevétele nem a gazdaságából származik, hanem a szintamokban is
szokálkozták,
tehát az olajon.
Jó, most menjünk tovább. Na most... nem elég az idő arra, hogy itt az összes háborúnak minden vonatkozásáról beszéljünk. Ez szerintem érdekes lehet itt a függetlenségi háború. Tekintettel arra, hogy Izraelnek most a 60. évfordulója volt, tehát megalakulásának 60. évfordulója. A nyugat-európai nemzetközi és a magyar sajtóban is bőséggel kommentálták ezt az évfordulót. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egyfajta újabb háború, ami egy ilyen legitimációs háború, vagy kommunikációs háború. Azt, hogy az elmúlt háborúkat, különösen azt a háborút, aminek kellős közepében Izrael létrejött és megalakult, azt a közvéleményben hogyan értelmezzük. Tehát egyrészt ugye van egy pozitív értelmezés, amelyik azt mondja, hogy 20. század legnagyobb csodája. Izrael megalakult, megalakulásának másnapján az arab országok lerohanták, háborút indítottak ellene, ennek ellenére, hogy mind létszámban, mind pedig fegyverzetben el voltak maradva, gyakorlatilag egy csoda történt annak nyomán, hogy az izraeliek vissza tudták verni a 5 vagy 6 arab ország, ezek az létszámok által a változnak, összehangolt invázióját, ki tudták terjeszteni azokat a határokat, fegyverszüneti vonalakat, amit a felosztási határozatban megfogalmaztak, és az azt követő háborúban is sikerült megtartani, sőt kibővíteni ezt a területet, ez egy alapvetően pozitív megközelítés. Van azonban egy alapvetően negatív megközelítés is, amely viszont azt mondja, hogy Izrael a palesztin nép romjain jött létre, elüldözött 700 ezer menekültet, és felszámolta a palesztin falvakat, és egy virágzó országot tett totálisan tönkre, ugye ez pont az ellentétje annak, amit Izrael állítanak, hogy egy totálisan sivatagos, leromlott országot tett virágzóvá. Palesztina hajdan egy virágzó ország volt, de bejöttek a zsidó telepesek, mindent tönkretettek, kivágták az olajfákat, és akkor ráadásul nem elég, hogy megalapították az államukat, ugye a megalapulás másnapján azonnal támadást indítottak az arab államok ellen. Tehát van egy ilyen totálisan ellentétes narratíva, az egyik izraeli szempontjából pozitív, a másik izraeli szempontjából negatív. Tehát ez egy ilyen legitimációs háború, ez szinte beilleszkedik a valóságos háború közé. Ennek az a lényege, hogy megpróbálja Izrael legitimitását aláásni. Na most ez a narratívát, hogyha ha röviden összefoglaljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy itt tulajdonképpen két probléma van az, ami középpontban van állítva. Az egyik a menekült probléma, a menekültek kérdése, a másik pedig a megszállt területeknek a kérdése. Na most általában az arab ideológia az azt mondja, hogy a háborúk azért folynak, mert hogy még nincs rendezve a menekült probléma, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy Izrael 67-ben megszállt arab területeket. Tehát azt elfelejtik megemlíteni, és ezért jó a függetlenségi háborúval foglalkozni, mert ha viszont a függetlenségi háború körülményeit tekintjük, akkor úgy kezdődött az a háború, amelyet teljesen egyértelműen az arabok indítottak, hogy még nem voltak palesztin menekültek, és nem volt Izrael által megszállt arab terület. Ennek ellenére az arabok ugye elutasították a felosztási határozatban megfogalmazottakat, és utána a háborút indítottak. Tehát a függetlenségi háborút azt nem lehet azzal magyarázni, hogy palesztin menekültek vannak, és nem lehetett azzal sem magyarázni, hogy Izrael által megszállt arab területek vannak. Tehát ez a háború kifejezetten azért indult, hogy a zsidó állam ne jöhessen létre. Tehát a zsidó állam ne jöhessen létre. És ez megfogja az egész izraeli arab konfliktusnak is a lényegét. És a Nakba, amit a palesztinok emlegetnek, az nem az, hogy 47-ben, 48-ban nem jött létre palesztin állam első megközelítésben, hanem hogy létrejött a zsidó állam. Ez az igazi, ez az ő napbájuk, ez az ő katasztrófájuk. Na most, hát röviden összefoglalva az ottani ugye, körülményeket, a 47 novemberében született ez a felosztási javaslat, ami ezt a területet két területre osztotta fel. Az egyik egy zsidó állam jött volna létre, és a másik pedig egy arab állam. Most általában össze szokták téveszteni, az ENSZ közgyűlési határozat az sosem jusz-kogens, sohasem kötelező nemzetközi jog, az nem egy kötelezően megvalósítandó valami, hanem ez egy javaslat, egy ajánlat, egy nemzetközi problémának a megoldására. Most ebből akkor lesz kötelező erejű jogi norma, hogy a szemben álló felek maguk szempontjából, a maguk számára nézve őket elfogadják. És abban az esetben szerződésé alakul a két egymással szemben álló félnek a kapcsolatában viszonyában. Most Izrael ezt elfogadta, ezt a felosztási javaslatot, annak ellenére ugye, hogy ezt a területet 1918-tól egészen 23-ig egy nemzetközi folyamat eredményeképpen a Népszövetség zsidó nemzeti otthon területéül jelölte ki. Ez az egész területet. Ennek ellenére Izrael elfogadta. Elfogadta annak ellenére, hogy Jeruzsálemet nemzetközi igazgatás alá rendelte volna. Azt a Jeruzsálemet, ugye, amely 3000 éven át a zsidó nép fővárosa volt. Ennek ellenére elfogadta. Mindezek ellenére az arab országok, az arab liga ezt nem volt hajlandó elfogadni. Nem volt hajlandó abba belenyugodni, hogy a zsidó állam létrejöjjön, akkor még nem voltak menekültek, nem volt megszállt terület. Az arab háborúnak az volt a lényege, hogy a zsidó állam megalakulását megakadályozzák. Na most, mielőtt még belemennék ebbe az arab narratívába, izraeli tapasztalataim alapján, mindjárt az első alkalommal szemet szólt nekem, hogy az arab politikusok gyakran homlok egyenes ellenkező nyilatkozatokat tesznek. Arafat egyik nap ezt mondja, másik nap más mondja, csak az ember kapkodta a fülét, hogy hogy lehet, hogy tegnap egy más környezetben egészen más mondott. Eleinte, de mondott valamikor, nem? Ő csak egy ember volt, aki mondott valamit.
Más mondott, amikor arabul beszélt,
más mondott.
A arabul is más
mondott. Egyébként is mondott, egyik nap is más mondott, meg más is mondott. Másik nap is más mondott. Csak arra akarok rámutatni, hogy az arabok általában mindig az érdekeiknek megfelelően beszélnek. Tehát az arab kultúrkörben nincsen olyan kötelező norma, mint az európai kultúrkörben van, hogy az ember általában mivel igazat mond, és hogyha füllent, vagy ne talán hazudik, akkor kényelmesen érzi magát. Nem tudom, legalábbis én így vagyok vele. Ott mindenki az érdekeinek megfelelően beszélhet. Tehát nincs ilyen. Eleinte azt hittem, hogy ő például Arafattól krónikus hazudozott. Aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs értelme náluk hazugságról és igazságról beszélni, mert egyszerűen mindig azt mondja, ami az érdekeinek megfelel. Tehát nem szembesítik azzal, hogy azok a kijelentések, azok milyen, az igazság milyen tényeinek megfelelnek rá valószínűleg, vagy nem. Ezt mindjárt elmondom, hogy miért mondom. Tehát ebből következően számukra nincsenek erkölcsi aggályok azzal kapcsolatosan, hogy bármivel Izraelt megvádolják, itt aki ugye Izraelben él, azt tudja, hogy lehető legkülönböző variációk kerültek elő, legalábbis én, amit 10 évig ott voltam, a különböző arab nyilatkozatok, hogy kezdve a rágógumi, ami étterjeszt, meg mikrofon, minden, tehát mindenféle ilyen légből kapott állítások szerepeltek. Az izraeliek általában azért kötik magukat ahhoz, hogy amit mondanak, az az igazságnak valamiképpen beszél. Előfordult a Camp David-i béke, illetve az oszlói béke folyamat idejében, amikor ott voltam, előfordult, hogy az ember az igazságot akarta tudni, akkor az arabokat kellett meghallgatni. Volt olyan eset is, ezt készséggel elismerem. De általában véve, volt, amikor voltak bizonyos megállapodások Ferenc és Rabin környékén, és csak egy részét közölték a közösséget. Ennek ellenére a nyugati közvélemény az egyes arab nyilatkozatoknak a nyilvánvaló hazugságait kész igazságként elfogadni, és az izraeli nyilatkozatokat pedig általában megkérdőjelezik. Ennek nyilván ennek az okai, hogy ez miért van így, nyilván ez az európai kultúra véreható elhelyzését igényelni meg, ugyanis vannak olyan egészen furcsa és elképesztő kijelentések, amit izraeliekről állítanak. Rendes, normális értelmiségi emberek, akik ha egy más népcsoportra vonatkozik, egyáltalán nem hiszik el, és rájönnek arra, hogy ez egy hazugság, de mihelyt a zsidókkal hozzá kapcsolatban hajlamosakat kell fogadni, a zsidókról mindent állítanak. Tehát van ez a kettős kommunikáció az araboknál, ahogy te mondtad, hogy arabul és angolul, és vannak nyilvánvalóan hamis kommunikáció, majd mindjárt elmondom, hogy ezt miért fejtett ilyen hosszasan. Ennek ellenére az európai közvélemény vevő az efféle arab kommunikációra. Ha most térjünk rá a menekült kérdésre. Itt először is van egy létszámháború, ugye a menekültek száma, az akik a függetlenségi háborúba elmenekültek, az 450 ezertől egészen 1 millió 200 ezerig tart. Tehát itt hogy mondjam, volt egy infláció ebben a kérdésben. Tehát a létszám az, az ami igazán dokumentumok alapján beazonosítható, az körülbelül 500 ezer volt. Most a magyar sajtóban 700-750 ezer, 800 ezer menekültről cikkeztek. Egy másik kérdés, hogy ezek a darabok, akik ténylegesen is elköltöztek lakóhelyeikről, valóban menekülteknek számítanak-e? Ez egy fontos kérdés, az, hogy menekültek-e, és az, hogy ki viseli a felelősséget ezekkel a menekültekért. És miért olyan fontos kérdés? Szerintem, amikor a konfliktus megoldására sor kerül, ha sor kerül rá egyáltalán, még a mi életünkben nem tudom, akkor valakinek ezért a problémáért vállalnia kell a felelősséget. Most nyilvánvaló, hogy arab részről, hogyha a menekült problémát Izrael nyakába varják, akkor nyilvánvaló, hogy a megoldásnál is Izraelnek kell engedményeket tenni. Tehát neki kell megoldani is ezt a problémát. Az arabok számára ennek a problémának a megoldása a visszatérésnek a joga, ami azt jelenti, hogy az arab úgynevezett menekültek majd Izrael területére térjenek vissza. Ez persze csak akkor érdekes, hogyha sikerül a két állami megoldást megvalósítani, létrejön egy arab és egy izraeli állam. Akkor is, hogyha létrejön egy palesztin állam, a palesztinoknak az álláspontja az, ennek ellenére a menekülteknek nem a palesztin államba kell visszatérniük, hanem az izraeli államba. Emögött pedig az a nyilvánvaló csepet sem sanda és teljesen egyértelmű elképzelés áll, hogy ha majd a több millió menekült visszatér Izrael államába, akkor a demográfiai és demokráciai úton Izrael állama meg fog szűnni, ugyanis a többség majd arab kormányt fog alakítani, amely aztán kimondja az egyik arab állam és a másik arab állam fúzióját, és akkor Izrael államnak így véget lehet vetni. Mostanában egyre többet hallani, hogy csak egy állam kell, és akkor ez a probléma úgy módon megoldódik, hogy akkor abban az egy államban vonulnak vissza, és akkor úgy szerzik meg a majorátust az államban, és akkor demográfiai úton megszerzik a hatalmat, és így véget vethetnek a zsidó államnak. Tehát ezért egyáltalán nem mindegy, hogy a menekültek, azok valóban menekültek-e, és ha igen, akkor hogyan kellett elhagyni, vagy hogyan hagyták el lakóhelyeket. Most azok a válaszok, amik általában szakkönyvekben szerepelnek, és sommásak, azok általában nem igazak. Tehát az, hogy Izrael előzött 700 ezer menekültet Palesztinából, és ezeknek romjai hozta itt a saját államát, nem igaz. Az, hogy 700 ezer menekült önként hagyta el lakóhelyét, így, az sem igaz. Tehát itt a lakóhelyükről eltávozottak különböző időben, különböző okok miatt hagyták el lakóhelyeket. Most egy kicsit így végigmennék a különböző csoportokon. Az első csoport akkor ment el, amikor a Velc közgyűlése a felosztási határozatot megszavazta. Akkor azok a viszonylag jobb módonak mentek el, akik nem akartak a leendő zsidó állam területén maradni, mert attól tartottak, hogyha ők akkor a helyükön maradnak, akkor őket árulónak bélyegzik meg. Általában azok mentek el elsőnek, akiknek volt máshol megélhetésük, tehát a gazdagabb réteg Beirutba, itt-ott és a környező arab államokba telepettek le. Most számolatokat nem írtam fel, úgyhogy ezzel most nem tudok szolgálni. A második, ugye abban a pillanatban, hogy a felosztási javaslatot megszavazták, az Arab Liga különböző szabad csapatokat vitt be a területre, felfegyverzett egységeket, ilyen Fawziat Kafkadzsi, ha jól emlékszem, itt hívták egy szíriai rablóvezért, aki felfegyverzett csapataival bement Izrael területére, de több ilyen szabad csapat vezér volt, akinek különböző fegyveres egységeik voltak. Szerepeltek itt egyébként a boszniai SS garnitúra, tehát ilyen jugoszláv eszesek, albán eszesek, és mindenféle második világháborúból a saját hazájukból elkergetett csapatok, akik zsoldosként és vagy úgynevezett önkéntesként csatlakoztak ezzel a csapatokhoz. De általában azt csinálták, hogy bizonyos kulcsfontosságú települések közelében levő arab településekbe ették be magukat, hát általában a muhtárt, tehát a faluk főnökkel való megegyezés alapján felfegyverezték ezeket a falvakat, és akkor támadást indítottak mindegyik a szomszédos zsidó település ellen. Ezek volt valami terve, tehát nyilván a Tel Avivot Jeruzsálemmel összekötő út mentén levő településeket igyekezték megszerezni. Hát el akarták tűzni a zsidó lakosokat, hogy aztán előkészítsék a környező arab országoknak az agresszióját. Na most itt ilyenkor ugye harc alakult ki, a zsidó közösségek, akik tudtak védekezni, azok védekeztek. Itt volt egy együttműködés a britekkel, és a britek időként raziáztak a zsidó közösségekben, tehát előfordult az, hogy tehát azt a közösséget, amelyeket egy arab közösség meg akarta támadni, akkor előtte jöttek a britek, és összeszedték a fegyvereket, és aztán utána szabad utat engedtek az araboknak. Tehát volt egy ilyen együttműködés. Azok az arab lakosok, akik így módon fegyvert fogtak, és zsidó polgári lakossággal támadtak, és a csatát elveszítették, azok nem maradhattak meg a falujukban, tehát azoknak el kellett hagyni. De itt is érdemes megjegyezni, hogy ez nem azért történt, mert a felfegyverzett zsidó szabadcsapatok, miután a britek megjelentek az arab falvakba és összeszedték a fegyvereket, és utána a felfegyverzett zsidó szabadcsapatok elüldözték az arabokat, hanem pont fordítva van. A felfegyverzett arab szabadcsapatok akarták elűzni a zsidókat, csak éppen nem sikerült nekik. Kialakult egy háborús helyzet, ezt követően nekik távozniuk kellett. Tehát így ezért fordulhatott elő, hogy bizonyos arab falvak a helyükön maradtak, mert nem voltak hajlandók ebben a fegyveres csatában részt venni. Bizonyos arab falvak, akik pedig fegyvert fogtak, azoknak menniük kellett. Tehát ez egy ütközet volt, csata volt, és egyáltalán nem etnikai tisztogatás. A harmadik változat, és itt a derjátszémi ügy, ami egy kiemelkedő jelentőségű. Itt is most én ezzel behatóban foglalkozom, mindenféle álláspont van, sokszor egymásnak ellentmondásosak, és egy biztos, hogy az a felfogás, amelyik azt mondja, hogy az Észtel és a Lehi körbefogta a falut, amelyik egy ártatlan, békeszerető falu volt, ahol nem volt egy sem fegyver se, azt se tudták, hogy miről van szó, egyszer csak körbefogták őket, és egytől egyik falhoz állították őket, és mindenkit lezároltak. Ez volt ez az arab... Itt volt egy ütközet, aminek természetesen sajnálatos módon civil áldozata is volt. Azt nem tudunk belemenni az ütközetnek a minden elemébe, ez a Beginféle az Irgun és a Lehiek, vagy valami szám. Ők foglalták el Derjaszin a Haganah legteljesebb egyetértésével, ott volt egy koordináció a Haganah és van egy ilyen levél, amit a Haganah jeruzsálemi parancsnoka írt, amelyik azt mondta, hogy ez beleillik az elképzeléseinkbe, foglaljátok el a falut, de nehogy az legyen, hogy elfoglaljátok a falut és aztán ott hagyjátok, mert akkor fegyveres csapatok verhetnek ott anyát, és ez veszélyeztetheti a mi elképzeléseinket. Ez a Derjaszin egy Jeruzsálem területén van most, aztán Givát Saul van a helyén. Úgy kezdődött a csetepaté, hogy Derjaszin egyébként sokáig tényleg békés falu volt, tehát visszautasította az arab szabadcsapatokat, és nem volt hajlandó őket befogadni. Egy bizonyos ponton túl ez a helyzet megváltozott, és arab fegyveresek telepettek be, és felfegyverezték a falut. És aztán elkezdték támadni a Tel Avivot Jeruzsálemmel összekötő utat. És akkor Jeruzsálem ugye már blokád alatt volt, és hát nem Ramallah volt blokád alatt, hanem Jeruzsálem volt blokád alatt, se enni, se inni nem lehetett. és a zsidó fogolyokat pedig Derjaszín volt, többek között Derjaszín volt támadták. Tehát Derjaszínt el kellett foglalni ahhoz, hogy felszabaduljon a Jeruzsálembe. Ez jó út. Itt egy háború volt, tehát nem arról volt szó, hogy a fegyvertelen polgári lakosságot mészárolták volna. Ennek ellenére sok polgári személy is meghalt. Eleinte egyébként az Irgorasz, tehát a Begin szinte hisztérikusan köcsötte magát ahhoz, hogy fel kell szólítani őket, meg kell nekik mondani, hogy háború lesz, és elmehetnek. Tehát csak három évig vették körbe a falut, és hagytak egy üres folyosót, ahol elezett távozni. Egy részük el is távozott, más részük nem távozott el, ezt nem lehet tudni, hogy miért nem távoztak el. Egyesek szerint az a kocsi, amire felszereltek egy hangszórót, és ami körbejárt a falon, hogy mondja azt, egy idő után beleesett valami árokba, mások szerint kiúzták az árokból, és folytatta az útját. Tehát egy kicsit mindenki más gondolja, mint a Vihar kapujában van az a japán novella, az a Kusagawa. Igen, a Kusagawa. Hát mindenki más mondja, azért nagyjából meg lehet állapítani, hogy ott mi történt. Tehát egy csata volt, amikor befejeződött a csata, ahol 40 sebesült és 4 halottja volt az Irgunnak, és akkor kitették a halottakat, és az Irgunok csinált egy ilyen sajtótájékoztatót, és akkor kicsit megdobták a létszámot, és akkor azt mondták, hogy 240 halott van, hogy kicsit felturbozzák a győzelmüket. Ez később kiderült, hogy csak 100 valamennyi volt, hogy idézően volt csak, és nők is voltak halottak között, meg gyermekek is voltak halottak között, de ezek nem mészárlás eredményei voltak, hanem a háborúnak a nem kívánt következményei. Most az arabok akkor úgy döntöttek, hogy felnagyítják ezt a történetet, tehát átalakítják egy kicsit, oly módon, hogy ez a leendő zsidó állam legitimációját alássa, és ugyanakkor felgyorsítsa, ez még az arab invázió előtt volt, a környező arab államoknak a beavatkozását. Azt arra gondoltak, hogy mivel nem sikerült tehát azok a belső háborúk útján a zsidókat elüldözni, ezért arra gondoltak, hogy ezzel felgyorsítják a környező arab államoknak az agresszióját. De most az a sztori, egy kicsit kiszínetem, mert a legjobb lenne felolvasni, de nem mostam magammal. A lényeg az, hogy itt egy békés faluról van szó, amelyet ugye lemészároltak, nem kegyelmeztek senkinek, gyerekeknek, nőknek. Terhes nőknek kivágták a hasát, terhes nőket megerőszakoltak, terhes nőket élve feldaraboltak. Férfiaknak a... Ez egy ilyen sztori. Levágták a ezért, és betették a szájába, és megerőszakoltak a nőket, és stb. Élve feldaraboltak embereket. Ez csupa olyan dolog, amely egyébként előfordult, sajnos, csak hát nem ezen az oldalon, hanem a másikon. Na most ennek viszont egy fenetikus, nem kívánt hatása volt. Az arabok elkezdtek menekülni. Tehát arra gondoltak, hogy a zsidók ilyen kegyetlenek, ettől kezdve már azok is menekültek, akik nem fogtak fegyvert, csak a híre jött, hogy mit tudom én, hogy közelben van egy zsidó egység, akkor ők elkezdtek menekülni. Ez egy menekült hullámot indított el. Hát ennek a menekült hullámnak teljesen egyértelműen ez az arab agitáció volt az oka. A következő csoport ugye az arab agresszió, tehát mikor a megalakult Izrael állam, utána kezdetét vett az arab agresszió, akkor az arabok mondták is előre, ugye, képzétek, hogy egy olyan területet kellett meghódítani, ahol arabok és zsidók egyesen laktak. Hát ezt meglehetősen megnehezítette volna az arab hadseregeknek a helyzetét, ezért azt mondták, hogy menjenek el az arab lakosok, menjenek olyan helyekre, menjenek biztonságba a környező arab államokba, hogy ne akadályozzák az arab hadseregeknek az útját. És ez az egész nem fog tartani csak pár napig, mert hogy a zsidókat úgyis a tengerbe szorítják, a nyakukat átvágják, megölik, meggyilkolják, elpusztítják, stb. Itt aztán mindenféle szöveg volt. Tehát a mongol mészállás, az kismiska lesz, stb. Tehát mindenféle ilyetőek voltak. De az emberek akkor azért mentek el, mert azt gondolták, hogy hát nem akarnak a háborúba közös zónává válni. Ők kivonulnak erről a területről, úgyis egy-két hetet kell mondjuk bejúzva vagy itt ott eltölteni. Ha visszatérünk, még a zsidók vagyonát is megkapjuk, úgyhogy nagyon jól járunk, ezért mi eltávozunk erről a területről. Ha az ember megnézi a környezőket, a korabeli újságokat, akkor ebben az időszakban szó sincsen menekült problémáról. Senki nem mondja azt, hogy a zsidók elterjedték a menekülteket. Akkor mindenki tudja, hogy ezek a menekültek miért mentek el. Be lehet azonosítani korszakonként, hogy miért mentek el. Tehát ezek a menekültek a vezető felszólítására mentek el, mert nem akartak a háborúba akadályozni a győztes, győzelmes arab hadseregnek a útját. Úgyhogy hát ez mindent összevetve, tehát jól látható, hogy az arab propaganda, miszerint 17 ezer arab menekültet előzött, az semmiképpen állja a helyet. Tehát semmi köze nincs a valósághoz. Ebből következően, hogy az egész menekült probléma az arab agresszió és az arab intranzigenciának a következménye, mivel semmilyen felelőssége nincs ebben a kérdésben. Most itt még hozzá kell lenni azt, hogy itt ugye lassan kicsit érdemes egy összehasonlító vizsgálatot tenni a palesztin menekültek és az egyéb menekültek között. A menekültügyi konvenció szabályozza az összes menekülteknek a fogalmát, a helyzetét, stb. A palesztin menekültek egyáltalán ki vannak őre. Tehát minden mindig csak a tényleges menekült a menekült. Tehát az, aki ténylegesen el kellett, hogy hagyja a lakóhelyét valamilyen oknál fogva, ért vagy valós fenyegetés következtében. De a menekültek leszármazottai nem számítanak menekülteknek. Valószínűleg menekülteknél nem ez a helyzet. Tehát ez azt jelenti, hogy minden újabb és olyan leszármazott feleség, unoka, dédunoka, stb. Az mind menekültek számít. Ebből következően, ha normális menekültekről van szó, valódi menekültekről, akkor a száma folyamatosan csökken. Hiszen az idő elteltével van, aki megoldást talál valamilyen formában, van, aki például a menekültek esetében, aki egy másik ország állampolgárságát megkapja, az nem számít menekültek, tehát már nem menekült. Ha ezt a menekültek esetében ez nem számít, tehát lehet valaki jordániai állampolgár, és egyben palesztin menekült. Na most ebből következik az, hogy a palesztin menekülteknek a száma folyamatosan növekszik. Most már több millióról van szó. Nem született a menekülő. Nem született a menekülő. Ez már másról született.
Nagypapa.
Ez jogi kérdés, ugye, mert abban a pillanatban ugye, ez jogi kérdés. Ez nem születnek ott, de...
Nem, elmenő jött.
Mindenki választhatja az identitását, aminek az a választás. Jó, hát menjünk tovább, nem menjünk a sebeben át. Jó, de nem értem, hogy mi a probléma.
Hát ott nem tudom, hogy elmondani,
hogy az elmondani. Nem az a kérdés, az a kérdés, hogy kinek kell viselni a felelősséget a menekült probléma felett. Annál is inkább, és itt mondok most még egy tényt, hogy ezt kívánok, hogy ugyanakkor, amikor Izrael állam megalakul, az arab országok 8000 zsidót üldöztek el lakóhelyükről, akik nem fogtak fegyvert, nem támadták meg az arab szomszédaikat, nem tervezték azt, hogy mondjuk Algériába zsidó államot hoznak létre, semmit nem csináltak. Ennek ellenére ugye pogromokat rendeztek, gyilkosságokat, szörnyűségeket. Jó.
Az akkor, aki nem támad, akkor nem lesz rosszabbat támadni, mint az, aki nem támad, hanem védekezik. Az arab országok megtámadták. Az izrael részek. Nem jó, hanem rosszak ezért.
Igen, most itt 800 ezer menekült, ha csak azt mondjuk az amatot, 800 ezer zsidót üldöztek el, úgyhogy tömeggyilkosságok volt, és valódi tömeggyilkosságok voltak, és valóban úgy, hogy falhoz lettek állítva és meggyilkolva. Mindazok a szörnyűségek, amelyekkel az arabok a zsidókat vádolják, azokat itt tényleg elkövették. Hát nem a zsidók, hanem az arabok. Arról nem is beszélve, hogy az arab államoknál ott volt egy összefüggő terv arra vonatkozóan, hogy a zsidókat innen ki kell pucolni. Egy ilyen etnikai tisztogatás, tessék. Ez a függetlenség. Ezért indították a háborút. Miért indították? Ez most is megvan. Most is kérdezik megvan.
Összesen nem volt 800 ezer zsidó polgár
a kis mandátum. Nem, nem arra beszélek. Figyeljék, pont ez várják. Nem csak az irakiakat, tehát a jemeniekkel, a tunéziaikat, algériaikat, stb. Itt vagyunk soha. Na, viszont a 800 ezer zsidó egy jelentős része, nem tudom pontosan, nem néztem meg konkrét számolatokat, de 600 ezer Izrael befogadta és letelepítette. Viszont az arab menekülteket a különböző arab országokban túlnyomó többségben nem engedték meg letelepülni, szándékosan menekültáborokban tartották őket azért, hogy fegyverként használhassák majd Izraellel szemben. Az araboknak semmilyen követelésük nem lehet ezekkel a menekültekkel kapcsolatban. Éppen azért, mert a felelősség Izraelt nem terheli ezért. Ez a menekült probléma azért keletkezett, mert az arabok nem voltak hajlandók belenyugodni a zsidó állam megalakulásába. Azon kívül az arabok elüldöztek 800 ezer zsidót, majdnem a kétszeresét annak, mint ami náluk különböző okok miatt menekült el. Tehát semmilyen olyan követeléssel, hogy hazatérés joga, vagy kárpótlás joga az araboknak a nemzetközi jog értelmében semmilyen joguk nincs. Arról nem is beszélve, a nemzetközi jog nem is ismeri a hazatérés jogát. Tehát egyéneknek a visszatérési jogát elismeri, tehát olyan valakit, akit elűztek a saját hazájából, saját államából elűztek, de olyan, hogy egy nép, amelyik különböző okok miatt részben önként, részben azért, mert nem sikerült a másik népet elűznie, elhagyta a lakóhelyét, hogy ez visszatérjen egy másik államban, miközben van 23 másik állama, amiben ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanazt a vallást, ugyanaz a kultúra van, ez totálisan nonsens, és ennek semmiféle alapja nincs. Tessék? Hát az ő dolog. Ezért most én nem. Tehát a menekült...
Nem is szeretünk minden zsidót. Azért mégis elfogadjuk őket az állampolgárságban. Őket viszont nem. Ez arra lesz, hogy nem, nincsenek barátságban az arabok egymással.
Ez már kérdés, hogy vannak-e barátságban vagy nem?
Azt mondtad, hogy az arabok nincsenek barátságban a palesztinokkal.
Sőt, mondok valamit, az arabokkal sincsenek barátságban.
Egyik arab, mégis
barátságban a másik arabbal. Megmondom nektek miért. Mert az arabokat elsősorban az érdekeikről érdik. Tehát most ez hosszabb fejtegetést igényelne, hogy miért nincsen barátság az arab országokban, de nincsen. Egyik arab se tudja soha, hogy a másik arab mikor mit fog csinálni. És ugyanez fokozottan érvényes az arab és a zsidó viszonylatban. Csak záróképpen elmondok egy sztorit. Ott laktam Kéva Kármelbe, aminek a közelében van egy arab falu, amit úgy hívnak, hogy Faredis. És ez teljesen úgy maradt meg, ahogy volt. Voltam az ilyen gázpalackot venni, meg tűzijátékot a gyerekeknek, jobb hazzá, mert nem köszik a vállak. Ja. Vendégségbe jöttek ilyen marokkói zsidók hozzánk, és akkor így beszélgetünk. És azt mondja, hogy Faredisbe jársz vásárolni, hát ott minden olcsó. Kérdezem, hogy én, de hogy menjek oda vásárolni. Ja. ezt így soha nem lehet tudni, hogy mi történik az emberre. Tehát volt egy szomszédom, hogy egy török országból, az egy török országból számozó zsidókat a Kármelyben, még a kisboltban a kenyeret ladinóul kérték az öregasszonyok. És beszélgettünk ott, és akkor hát úgy mondja, hogy csak akkor van most el, és akkor most indul.